mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Egyébként mindjárt rájöttök, hogy szeretitek ti ezt a Zsoltárt. Bízzál az Úrban, és tégy jót, és akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. És akkor most jön, ami miatt biztos szeretitek. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Ez itt van. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derét. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj föl, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd el a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igazak ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat, és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vagy kenyérkéregetővé vált volna. Mindenkor könyörül és kölcsön ad. Gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaznak a szája, és nyelve igazat mond. Isten törvénye van szívében, nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni, de az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő fölmagasztal és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldelő fa. De egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberié. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Amen. És akkor mindezt ugye a új szövetség Krisztus szemén keresztül olvassuk. Amen. És így is értelmezzük. Hát ezt aki úgy gondolja, hogy Dávid nem volt optimista, akkor az nagyon téved. Egyértelműen látszik az, hogy Dávid ebben a helyzetben itt már úgy érződik, hogy az élete vége felé írja ezt, hogy két gyermek voltam, meg is öregedtem, tehát valószínűleg ez idős korában írta ezt a Zsoltárt. Egy nagy élettapasztalat van mögötte, sok minden, de tele van optimizmussal. Tele van reménységgel, lesz, hogy örökli a földet, én nem számoltam hányszor, de legalább 6-szor említi. Nyilván ezt szellemileg értelmezzük ezt a dolgot, de ha ezt elolvassátok, ezt a Zsoltát, akkor egyértelműen kimondja azt, hogy azoknak lesz jó, és azoknak van kifutása, akik becsületesen élnek. Azok öröklik a földet, akik az Úrral együtt élik az életüket, és Dávid nem hagy kétséget afelől, hogy megéri az Úr útján járni, és hogy azok, akik pedig elhagyják az Úr útjait, az nem éri meg. És ez sugárzik ebből a Zsoltárból. Ezt azért mondom, hogy ez egy optimista zsoltár, mert azért Dávid is, és mások is írtak azért az életük menet közben olyan zsoltárokat, amikor ugye felsóhajtanak Istenhez, hogy hogy van ez, hogy a gonoszoknak az útja a szerencsés, és az ő útjuk a fölfele emelkedő, és hogy aki pedig igazán él, azoknak az életútja pedig nagyon sok nehézséggel van tele. És ezt is a Biblia őszintén felfogalmaz, ezt a problémát, hogy ez is benne van ebben a dologban, de ez a zsoltár, ez érződik, hogy egy folyamat végén íródik, és a végső kifutás nem hagyja kétséges felől, hogy megéri az Istent szolgálni. Amen. És egyetlen kult szó úgy gondolom elég ehhez, hogy ennek a zsoltárnak ezt az optimizmusát, ezt a jó kedvét, hogy meglátod, majd eltűnik a gonosz. Itt, és mit mondom, nem a szomszédra kell gondolni, meg ezekre a dolgokra, tehát én nem Krisztus szemüvegén keresztül nézzük ezt a dolgot, tehát így is vegyétek ezt az üzenetet, hogy eltűnik a gonosz, és hogy ennek vége lesz, és hogy nem kétséges, hogy az igazak öröklik a földet. Ennek egyetlen kulcs szava van, hogy ez ebből árad, ez az optimizmus, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit, és ez a kulcs szó az, hogy Dávidé. Hogy ez az ember, ez egy fantasztikus ember volt, és róla azt írja a Szentírás a Sámuel második könyvének a 23. verszakában, az első verszakban azt olvassuk. Ezek voltak Dávid utolsó szavai, tehát fiatal voltam, de meg is vénhettem, mondaná itt is Dávid. Így szól Dávid Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob istenének fölkentje, és most jön, ami miatt olvasom, Izrael énekeinek kedveltje. Ámen. Zsoltárosainak a kedveltje. Tehát Dávid egy olyan ember az élete végén, akinek a zsoltárait az emberek szívesen éneklik meg. Egy olyan ember, aki egy olyan életutat tud maga mögött, ahol az embereknek utat tudott mutatni a bajban is, és fel tudja vázolni az embereknek azt is, hogy bármin mész keresztül, megér Isten szolgálni, megér Istenben lenni, mert a végső szó mégis az a sok baj mellett, hogy az igazaknak lesz jó dolga. És ezt egy ember mondja, akinek az élete végén ezt el tudja mondani, hogy az én énekeimet mondja a Dávid, ugye ezt ő maga mondja magáról, hogy Izrael énekeinek kedvelt, ezt Károly egy picit kedvesebben fogalmazza, hogy Dávid, vagy nem tudom, hogy mondja ezt a dolgot, Izrael dalainak kedvence. Dávid, ez nem azt jelenti, hogy őről szólnak a dalok, hanem hogy az ő inspirációja, dalait az emberek szívesen vették és énekelték, azért, mert folyamatosan üzenetet vettek belőle. És hát vegyük, valljuk meg, azért ez egy sikeres dolog, nem amikor itt van Dávid utolsó beszédei, tehát valószínűleg ezután nem sokára ő meg is hal, nem kronológiai soron beíródott a Biblia, és úgy tud elmenni Dávid, hogy a kudarcaim, még a bűnöm is, a mélységeim, amiket megírtam, és amikor megfogalmazom a végét, hogy mi a dolgok lényege, hogy megérte végig harcolni Istennel, megérte Istennel járni, megérte, volt oka és értelme ennek, az emberek ezt meg tudták fogni, és ezt az üzenetet, hogy Dávid élete önmagán túl tud mutatni, és a reménységet, amit ő 37. Zsoltárban is emlegeti, az igazak reménysége, az valóságos, ezt az emberek megértették, hogy van reménységünk, hogy az Istenben van örökségünk, van továbbunk, ezt szívesen énekelték Dávid után is, és ez, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy siker, hiszen látjuk ennek az ellentétét, ugye Dávid fia Salamon, után is ugye vannak történések, és ha megnézzük ugye a király könyvében, hogy mi az, amiről megemlékeztek ugye Salamon után, ugye Dávid után Salamon érkezik királyként, és azt olvassuk az 1 király 12-ben, a 4. verszakban azt olvassuk, amikor Salamon is meghal, hogy ugye Dávid azt mondja, Izrael dalainak a kedvence ő, hogy az egész életútja egy példa, egy minta, az emberek üzenetet vesznek, bátorítást, hogy érdemes csinálni a dolgokat. Hát Salamonnál meg azt olvassuk, hogy mondják róla, hogy apád súlyos igát rakott ránk. Te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton, és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott. Ez ugye Salamonra vonatkozik. Akkor szolgálunk neked. És később is azt olvassuk a 11. verszakban, amikor Roboám mondja, hogy ha apám, tehát Salamon, nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított a fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Szóval érzitek, hogy micsoda különbség volt. Hogy Dávid valami olyasmit tudott jól csinálni, amihez nem kellett szöges korbács, nem kellett ostor, nem kellett nehéz iga. Tehát valami olyan dolgot tudott Dávid, ami után az emberek azt mondták, ez egy igazi király volt. Salamon meg a bölcsességével együtt, tehát Salamon után kellett 200 év körülbelül, mire a példa beszélek könyvét Ezékiás király idejében összeszedegették, ugyanis Salamon öröksége nem volt egyértelműen ennyire jó. És Salamon, amikor elmegy, akkor nem azt mondják, hogy hurrá, egy nagyszerű király, és egy újabb élet tapasztalatot hagyott ránk. És ez az ellentét, és azt tudom mondani, hogy ez a különbség, ez el is tudom mondani, hogy nagyjából miből fakadt. Ugye Salamon egy jóléti időszakot kapott az életében, egy olyan időszakot, amelyben nem volt képes az emberekben megőrizni Dávid örökségét. Ugye Dávidtól megörökli a királyságot, egy jólétet, mindene megvan. Nem kell küzdeni a templom felépítéséért, a kincsekhez, pénzügyi javakért, egy békességet kap. Dávid miatt Izraelt körül van véve bábálomokkal, amik megvédik Izraelt, békességben van. És nem tudja Salamon igazán megfogalmazni, mit jelent mélységben élni, mint Dávid. És megörökli ezt a dolgot, nem tudja földolgozni sem a múltat. És olyan nagy mértékű gazdagság jutott Salamonnak osztályrésze. Ugye mondja a Szentírás, az ezüstnek semmi haszna nem volt. Ugye a kélelmes ember volt, ebben az időben bevásárolt az ezüstből. Tehát az ilyen előrelátó brókerek itt nagyon jól megéltek volna. Olyan jólét volt, hogy nem kellett semmiért megküzdeni. És emiatt az embereknek nem volt a jövőre nézve látásuk. Nem volt egyszerűen szükség arra, mint Dávid, hogy az Isten félelemnek legyen egy értelme, egy oka, hanem belekényelmesedtek a jólétbe. Ezért Salamon nem tudta feldolgozni és elfogadni azt, hogy Dávid az ő atya, milyen mélységben tudta az embereket megtartani az Istenbe vetett bizalommal együtt. És hogy Dávid a nyomorúságában az embereknek megtanította azt, hogy az Istennel együtt van jövőd. Salamonnak erre nem volt szükség. Neki a jelen elhomályosította, hogy honnan jöttek. Elfelejtette, hogy milyen nyomorúságon ment át az ő apja. És nem csak a múltját felejtette el Salamon, de a jövőjét is. És éppen ezért nekik nem volt reménységük, mert a jelenük olyan bőség volt, hogy a reménység nem volt fontos. Nem volt fontos, hogy majd utána mi következik, ki következik, hogyan következik. És Salamon, hát látjuk azt egy időben, az aztán ezen elkezd gondolkodni, de akkor már késő volt neki. És ez a jólét, amit ő megörökölt, egy csomó önző ember termelt ki, akik már nem kellett, hogy az a Dávid mellett, ezek a nyomorult, eladósodott, megkeseredett emberek kénytelen voltak Istenben bízni. Salamon mellett a jólét az embereket önzésbe vitte. És az egyél így áll lelkem, tegyél el holnapra, nagyobb csűröket építek, emlékeztek Jézusnál is, ugye, azt mondja, hogy bolond, ezért elkérik a lelkedet. Na ez a szellemiség bejött Izraelbe, Salamon idejében, és Salamon is érezte, hogy a dolgok mennek el, ezért egyre kénytelen volt fenyíteni az embereket. Miért? Mert az emberekből ebben a nagy jólétben elkezdett kiveszni az Isten iránti elkötelezettség. Az, hogy ezt Isten adta nekünk, és hogy ezt Istenért érdemes csinálni. És elvesztette Salamon, és kénytelen volt egyre keményebb eszközökkel megfegyelmezni az embereknek hogy hívják ezt, amikor mérhetetlenül akarnak maguknak vagyont gyűjteni, meg jólétet gyűjteni, mit? Harácsolását, és ezért volt Salamon egyre keményebben oda ütni ezeknek a dolgoknak, miközben egyébként ő maga is egyre magasabb adó terhekkel. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy aki szereti a pénzt, nem telik meg pénzzel. És elvesztett valamit, amit Dávid meg tud énekelni a 37. Zsoltárban, hogy az ő öröksége az Úr, és hogy az Úrtól várja az örökséget. Elvesztette azt, amit még Ábrám megéltett, amikor fölkínálta Szodoma királya neki, hogy vidd az egész vagyont, és azt mondja, egy fonalat nem akarok elvenni, hogy ne mondhassad azt, hogy te áldottad meg Ábrahámot. Az én áldásom az Úr öröksége. Az, hogy ő megígérte nekem. Én az Istenbe vetett, nem azt mondom, hogy világi kincs nem jár hívőknek, csak hogy Dávid meg tudta őrizni azt, hogy én az Istennel együtt akarom ezt végigcsinálni. És át tudta ezt adni később az utókornak az ő zsoltáraiban, és ez a 37. zsoltár is egy élettapasztalat, ami önmagában többet ér, mint Salamon összes pénze. Hogy az Úrral együtt, bíz az Úrban, ne idegeskedjél, maradj nyugodt. Amikor látod, hogy fölmegy az ő ívük, Ezt ugye utána mondja, mert írjön Zsoltát is Dávid, amikor még nem tudja, hogy ez hova fut ki. De a végén már azt mondja, hogy ne indulj föl, maradj nyugodt, az Úrban bízzál, és öröklöd a földet, az Úrban bízó emberek fognak sikerre jutni, és hogyha Istennel együtt járod az életedet, akkor örökölni fogod a földet, hogy ne a pillanat határozza meg az életedet, hogy most mi van, mert lehetsz mélyen, lehetsz a legmélyebb gödörben is, de az Istenbe vetett bizalmaddal ki fogsz belőle jönni, és egy gazdag, egy sikeres ember lesz belőled, akit az Isten megáll. És Dávid ezt el tudja mondani. Tudjátok, Salamon az, aki ezzel nem foglalkozik. Annyi pénze van, annyi gazdagsága, és mindenki betelik ezzel a dologgal, aki oda látogat Salamon udvartartásába, de nem látják azt, hogy Salamon valójában minél több pénze lett, annál szegényebb lett szívében, és elvesztette az Istent, elvesztette az Istennek a látását. És Dávid érdeme, egyik legfőbb érdeme az, hogy megértette az emberekkel, hogy az Istennel van értelme küzdeni, átmenni mélységeken, és hogy van értelme a jelenen túllátni. Hogy van a jövendő. Ezt mondja, a jövendő a béke emberé. Újra és újra Dávid el tudja mondani, hogy nekem van jövőm. Lehet, hogy most itt vagyok a zifiek várában, meg menekülök Saul elől, meg barlangban vagyok, de Dávid minden helyen megénekelte az Úr tetteit. És minden helyen meg tudta tartani, hogy az Úrban bízni megéri. Megéri Istenben bízni. Salamon elvesztette ezt. Annyi dolog jött az életébe, hogy elvesztette ezt az egyszerű dolgot, hogy megéri Istenben bízni. Megéri Istent szolgálni. Megéri az Úrnak szolgálatában állni. Akkor is, ha most éppen üldözésben vagyok. És miközben Dávid nem hazudta le az életében azt, hogy mennyi nehézségen kellett az Úr miatt átmennie. De közben nem fulladt bele mégse a jelenében. Nem lett kikészítve, nem lett kicsinálva, nem lett a lelke tönkretéve. Újra és újra Dávid meg tudott gyógyulni, Salamon meg nem tudott betelni a jóléttel, a sok nővel, a sok pénzzel, a sok lehetőséggel. Egyszerűen emellett elvesztette az Istent. És a végén csak rájön ő is, hogy egy dolog a fontos, az Istent féljed. Ő is rájön, hála Istennek, de akkor már ugye ez nem tudott hova lépni, Dávid meg mindvégig. Tudjátok, én az a fajta ember vagyok, akinek, és szerintem legtöbben így vagytok, kell, hogy lássam az értelmét annak, amit csinálom. Ha nem látom az értelmét, nehéz csinálni. Nekem sokszor elég annak az az értelem is, hogy mondjuk Isten azt mondta, hogy csináljam. Lehet, hogy ennyi az egésznek az értelme, hogy Isten azt mondta, csináljam, és hogy miért csináljam, meg a részletek, ezek nem fontosak, de én az a fajta ember vagyok, aki ha nem látom értelmét, akkor szenvedek, hogy ezt csináljam. És azt látom, hogy sokan manapság fölteszitek magatokba a kérdést, hogy van-e értelme hívőnek lenni, van-e értelme csinálni, van-e értelme tovább menni. És ezek a kérdések, ezek fájdalommal vannak ott az ember életében. És el tudjuk ezeket veszteni menet közben. Én azért csodálom Dávidnak ezt az optimizmusát, hogy az élete végén ezt a 37. Zsoltát meg tudja fogalmazni, mert egy gazdag embert látok belőle, aki el tudja mondani, hogy megélte Istent szolgálni, hogy odaadtam Istennek az életemet, nagyon sok bajon átvitt engem az Úr, nagyon sok problémába jutottam, és menet közben nagyon sokszor ezt nem is értettem, hogy miért történik velem, de egyet tudok, hogy megélte Istenben bízni, és hogy a végén el tudom mondani, hogy újra és újra, amikor kikapartam magamnak az Istennel való kapcsolatomban azt, hogy megleljem annak az értelmét, hogy most miért, és meg tudjam okolni, hogy miért lépjen meg újra a következő lépés, és amikor az Istennel együtt ezt újra és újra Dávid megtalálja az életében, mindig tovább tudott menni az életébe. És látszik Salamonon, hogy ő megtalálja az egyik építkezést, aztán a másik építkezést, meg egyik nőt, a másik nőt, Egyiptomból innen-onnan, és a hírnév fölemeli őt, de látszik, hogy közben belülről elveszíti a lényeget, hogy már nem látja az egésznek az értelmét. Hogy a pénz egy idő után, ahogy mondta egy nagyon gazdag ember, egy ideig szül csak boldogságot. Egy idő után már csak pénz szül. És való belül kiüresedik. Na, azt szeretném nektek mondani, hogy igenis nekünk kell az, hogy az ember, ahogy Istennel együtt jár, hogy meg tudjam, egyszerűen ahhoz, hogy az ember erőben tudjon lenni, és mint Dávid is, minden dolgon át tudjon menni, ahhoz egyszerűen, igenis úgy gondolom, hogy nekünk meg kell tudni fogalmazni, hogy miért csinálom azt, hogy miért vagyok hívő. És nem csak nagyon magaslati dolgokból nézve ezt, hanem hétköznapi dolgokban is nézve. A 2 Sámuel 24-ben azt olvassuk, 2 Sámuel 24-ben Dávid bizonyságot tesz, itt éppen egy elég rossz időszakát éli meg, hoz egy rossz döntést, Dávid, Isten megítéli az ő országát, és Dávid ezt mondta az Úrnak, 2 Sámuel 24-17, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta. Bizony én vétkeztem, én követtem el a bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én nem és az én rokonságomra. Ez menet közben születik Dávidnak ez a imája, ez a történése. Halljátok meg, mit mond Dávid. Azt látom, hogy Dávid akárhol is járt, mint ugye Salamonnal vetem össze, nem felejti el, hogy honnan jött, hogy ő a nyáj mellől jött, hogy itt eszébe jut, hogy a nép olyan, mint a nyáj, aki miatt, aki felé őt Isten, mint egy pásztor rendeli. Hogy ő egy pásztor, és hoz egy rossz döntést, amitől az ő nyája, az ő népe szenved, elkezd szenvedni. És tudjátok, ez az, amit Salamon elfelejt, hogy honnan jön? Ő sose volt benne azokban a nehézségekben, amiben Dávid, ezért ő nem tudta elmondani, hogy uram, hát egy nyájra vigyáztam az életem egy jelentős időszakában, tudom milyen virasztani, tudom milyen sakálok üvöltését hallani, tudom milyen átmenni nehézségen, de nézzétek meg Dávidot, amikor bajba kerül a bűne miatt és a hibája miatt, ez az ember újra vissza tud emlékezni, hogy uram, onnan emeltél ki. És tud így gondolkodni, hogy a jelenemnek van egy múltja. És aztán a másik képessége Dávidnak, amit én nagyon is csodálok, az meg az 1 Sámuel 25-ben van leírva, visszább egyik pár résszel. 1 Sámuel 25-ben azt olvassuk a 18. verszaktól, tehát 1 Sámuel 25-18-tól, amikor meg Dávid megint készül rosszat csinálni, mert felbosszantják, ugye mit mond Dávid? Ne bosszankodjál föl a gonoszra, mert csak, képzeljétek el, Dávid fölbosszankodott az élete egy pontján. Emlékeztek, amikor Nábál kihajintja Dávid emberét, hogy ne gyere ide segítségül. Erre mit csinál Dávid? Visszafolytja az indulatát, azt mondja, kösse föl mindenki a kardját, mondja az embereinek. És megy Dávid dúlva. Akkor Abigél, 1 Sámuel 25-18. Akkor Abigél sietve vett 200 kenyeret, 2 könyv tömlő bort, ő Nábál felesége, aki Dávidot fölbosszantja, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt gabúzát, 100 csomó aszú szőlőt, 200 fügekalácsot, és szamararakra rakta, a legényeknek pedig mondta, menjetek előttem, én is megyek utánatok, de férjének Nábálnak nem mondott egy szót se. Amikor szamáról ülve hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid épp a szemközt jött a lefelé az embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott. Dávid ezt mondja, és akkor halljuk, mit mond Dávid magában. Bizony. Azt mondja, hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére, hogy semmihez nem veszett el a pusztában, abból, ami az övé, és ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon az Isten Dávid ellenségeivel most is mindenkor, hogy reggelre nem vagyok, mind abból, ami az övé, még egy kutyát sem. Na, ez lesz a történet, ahol Dávid majd az élete végén el fogja tudni mondani, hogy semmi értelme nem volt bosszankodni. Itt még bosszankodik. És itt tanulja meg, hogy ne bosszankodjál fel a gonoszra, csak rosszra vinni. Bízd Istenre. Ugyanis Dávid miközben dúl, fúr és bosszút esküdik Nábállal szemben, Nábál felesége hozza az ajándékot, és a völgyben, hogy leereszkednek, ebbe az ösvénybe összefutnak. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult, lábához esett, és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös. Mégis hadd szóljon a tesze hozzád a szolgáló lányod. És te hallgasd meg, szolgáló lányod szavát kéri Abigél. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal. Ezzel a megáltalkodott ember, és akkor mond egy beszédet, de ami nagyon fontos, utána azt olvasom a 29-től. És ha akad, aki üldöz, mondja Abigél Dávidnak, aki az életedre tör, életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajintja el. És most figyelj, ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen ilyen botlásod. És ne legyen szívednek botrányköve, így van az eredetiben, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram. És ha majd jót tesz az Úr veled, uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Ámen. Na ez volt az, amikor Dávid rájött, hogy a bosszankodás semmire nem jó. És megírja majd az élete végén. Hú, de jó, amikor Abigél odajött. Ki józanított. És tudjátok, mi józanított, aki Dávidot? hogy újra meg tudott tanulni Istenben bízva gondolkodni. És mondja neki Abigail, annyira bölcs, azt mondja, Dávid, majd egyszer úgyis nagy király lesz, ez nem kétséges. Majd visszaemlékezel erre a napra, vajon büszke leszel erre, vagy szégyelni fogod. És Dávid azt mondja, szégyelni fogom. Miért kellett magamnak? Bízni kellett volna Istenben. Hányszor hibázzuk ezt el, nem? Amikor nem tudunk Istenbe bízni. És ez Dávid fantasztikus öröksége, hogy egyrészt ugye az élete példa arra, hogy őt le lehetett hűteni, hogy egy Abigail, egy senki, egy bolond embernek, Nábel ezt jelenti bolond, felesége, egy bölcsasszony, egy alázatos beszéddel, egy királyvárományost, egy fölkent embert, egy nagy embert, aki tényleg az Úr harcait harcolja, egy beszéddel le tudta csitítani. És Dávidot vissza tudta helyezni Krisztus kősziklájára. És Dávid azt mondta, nemben, az Istenre bízom ezt a dolgot. És utána hálát adott utána, és azt mondta, de jó, hogy ezt tetted velem. És ez az, amit szeretném, hogy az ember menet közben is, most is, ugye Dávid itt ezen simán elveszítette a fonalat, és ugyanolyan bolonddá készült válni, mint Nábál, aki ellen ment. És ő is el akarta venni ezt a dolgot, ezt a bolondságot. De az a jó, hogy Dávid tudott változtatni. És tudjátok, azt tudom mondani, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor az ember megbolondul, és elkezd, kiállok a Krisztusról, leállok az ő kősziklájáról, és elveszítem azt a bizalmat, hogy majd az Isten majd ezt a dolgot orvosolja, majd én tudom ezt az Istenre bízni, és úgy gondolom, hogy majd nekem kell jégtételt venni, majd úgy gondolom, hogy majd én ezt a dolgot majd én hústestből megoldom, mint Jakab is mondja, figyelmeztetőleg, hogy ember haragja Isten igazságosságát, nem munkája. És hála Istennek a Szentlélekért, mert Abigailből a Szent Szellem szólt, hogy visszahelyezi Dávidot, hogy Dávid, neked van jövőd. Ne csak a jelent lássad, hanem van jövő. Van múltad, Dávid, arról se feledkezz meg, és van jövőd. Azt se felejtsd el, mire hívattál el. És elveszítjük. Nagyon sokszor elveszítjük, hogy mi az értelme annak, hogy Istent szolgálni. És ilyenkor magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést. És én is érzem ezt magamban, hogy újra és újra ki kell kaparjam. Hogy Uram, érzem azt, ha elveszítem az okot, hogy miért vagyok én hívő, az okot, hogy miért csináljam ezt én végig, hogy van-e ennek értelme, abban a pillanatban kezdem érezni magamban, hogy kezdek lejönni Krisztusról, és kezd előjönni bennem az, amit eltemettem, amit én elástam, amit a halálra odaadtam, ami miatt én azt mondtam, hogy Uram, én téged akarlak követni. És kezd megjelennem bennem újra az ó, amikor kezdem elveszíteni az értelmét annak, hogy miért is csinálom ezt az egészet. És tudjátok, ezért nagyon jó, hogy a Szentlélek beavatkozik. És újra fölhívja a figyelmünket arra, hogy ne veszítsük el a jelen helyzetben sem, hogy neked van jövőd. De Abigail is ezt csinálja Dáviddal, hogy Dávid, majd egyszer király leszel, akkor majd gáz lesz. Ha megírják a krónikádat, akkor nagy probléma lesz, hogy ezt bele fogják írni, mert nem fogjuk letagadni. Hogy magad kezével szereztél elégtételt. És tudjátok, nem írta volna meg, nem írhatta volna meg Dávid a 37. Zsoltárt, ha nem történik ez a történet, és Abigail tanácsát ő elutasítja. Akkor nem írhatta volna le Dávid, hogy ne bosszankodj fel a gonoszra, csak rosszra visz. A gonosz célja, hogy felbosszantson bennünket, és az csak rosszra visz, mert akkor az ő területére lépünk ki. Márpedig, ha én egy ketrec harcossal vállalok harcot, az ő ketrecében én kikapok. De ha kihívom őt és a szeretet területére, akkor ő kap ki. De az jó kikapás, és kapjon is ki. És arra szeretnélek benneteket ma csak néhány igét felolvasni, hogy kaparjátok ki, hogy nem a semmiért, nem a jelenért vagytok hívők, mint Salamon. Ő a jelennek élt. Gazdagság, arany, nem számít a ezüst, nem számít, hogy majd egyszer az aranyat szétrabolják. Arany és ezüst, Jézus is azt mondja, eláshatod 10 méterre, úgyis lesz olyan nép, aki kihúzza 10-15 méterről is. Akkor felgyújtották Jeruzsálemet, és elolvadt az arany belső borítás. Befolyt az arany a sziklák közé, a kövek közé, pedig azok úgy voltak illesztve. A rómaiak még azt is szétfeszegették. Beteljesítették a proféciát. Kőkövön nem maradt. Ez az arany, amit te gyűjtöttél, Salamon, ennek pillanatok alatt annyi lesz. És annyi is lett. Egyetlen rossz időszaka Izraelnek elég volt arra, hogy az arany eltűnjön. Egyből mindenkinek milyen kedves lett az ezüst. És Dávid olyan kincseket gyűjtött, amit nem tudtak tőle ellopni. Azt mondja Péter apostol, ez volt az ige, ami bennem így újra és újra úgy ütött. Nem muszáj kinyitnotok ott. Az 1 Péter 1.21-ben Ben azt olvassuk, én kell most a végét olvasom az ötödik részből, amikor azt mondja Péter, a közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja, valamint az eljövendő dicsőségnek is részese. Ámen. Ezt Péter mondja, egy egyszerű halászember. Ő azt mondja, nem mondja azt, hogy én egy senki vagyok és alkalmatlan. Presbiter vagyok, presbitertárs. Azt mondja, Krisztus szenvedésének a tanúja. Én úgy gondolom, úgy is, mint szemtanú, és úgy is, mint aki a saját testében is szenved az Úrért. Nem tagadja le, hogy a jelenben nehézség az Úr követése. Bajba kerültünk az Úr miatt. Ezt nem tagadja le. De nem mondja azt, hogy itt a vége fuss el véle. Hogy ez az értelme a kereszténységnek, hogy szenvedjek, aztán belepusztuljak. Azt mondja, megjelenendő dicsőség részese. Hogy tud így gondolkodni, hogy majd amikor a dicsőség eljön, akkor én ott vagyok. És magáévá tudja tenni, hogy én nem a semmiért futok. Én nem azért vagyok most hívő, hogy aztán ennek az legyen az értelme, hogy ma a hívőségemet megéljem. Nem azért vagyok keresztény, hogy a életemben egy jobb ember legyek, vagy hogy valami dolgokat jobban csináljak. Nem ezért vagyunk keresztények. Nem lehet valaki ezért keresztény. Ez olyan dolog, ami után az ember egy idő után ezt elveszíti. Elveszíti a kereszténységnek a lényegét. Ha nincs látásunk a dicsőségre, a jövőre, ha csak azt látjuk, mert a múltat sem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttünk ki, hogy Isten miből, mámában, mibe helyezett. Lehetetlen, hogy ez a dolog, ez rosszabb legyen. Én tényleg egyébként tegye fel a kezét, aki rosszabbul él, amióta hívő. De most őszintén. Most tényleg. Úgy őszintén. Mindenki jobban él szerintem. Szinte alig tudok embert, aki utána lett koldus, utána lett bajba, stb. Azt látom, aki oda szánta az életét. Lett felesége, lettek gyerekei, lett háza, családja, autója. Nekem egyik se volt. Mindent Istennek köszönhetek. Mondhatja más, hogy esetleg, ha nem lennék hívő, akkor is lenne. Ez igaz. Ez lehet, hogy igaz. Viszont mivel hívő vagyok, ezért tudom, hogy a mindennapi kenyerem Istentől van. És ezért tudom, hogy ez tőle van. És azt is tudom, hogy a gyerekeim egy csodák. A gyerekeim, a feleségem, mindenem egy csoda. Ezért mindent Istennek köszönhetek. És nem felejtem el, hogy Isten honnan hozott ki, hogy hol tartott meg. Emlékszem arra, amikor mély szegénységben is az Úr kegyelme megtartotta az életemet. És most itt vagyok. De ne felejtsük el, hogy nem azért dolgozok, hogy majd jövőre, vagy 2 év, vagy 20 év múlva újra még 2-szer ennyim legyen. Nem, egy idő után az ember megelégszik. Ezért nem lehetek hívő, hogy még többet. Ha Isten megadja, Salamon is azt mondja, valakinek Isten ad erre lehetőséget, meg kell élni. Ugyanakkor a megjelenendő dicsőséget megyek. Az, hogy majd az Úrral együtt ott legyek az életemben. Én ezért akarok hívő lenni. És ezt valahogy újra és újra meg kell, hogy újítsuk az életünkben, hiszen Isten akarata nem csak az, hogy a mai napunkban élvezzük ezt, mint Salamon. Mert ő nem gondolta a jövőre. Nem gondolta arra, ezért az egész élete eldeformálódott. Ahogy eldeformálódott körülötte a társadalom. Hiszen a gazdagság az emberi jellemet megrontotta. És egyre erősebb fegyelemmel kellett őket visszatartani. És kőkemény szolgálatra kényszerítette őket. Ezért Salamon után nem emlékeztek Salamonról, hogy Izrael dalai kedvence. De Dávidról igen, mert Dávidban benne volt a jövő. És azt tudod gondolkodni, hogy rendben, akkor, hogyha Isten nem engedte meg nekem házat építeni, akkor majd úgy csinálom, hogy az utánam jövők csinálják. Tudod gondolkodni generációról generációra. Gazdag ember volt. És tudjátok, azt tudom mondani nektek, hogy hívőként is meg kell tanulni világkorszaktól világkorszakig gondolkodni. Nekünk Isten nem csak azt akarja megadni, hogy a gyerekeimben is gondolkodjak, hanem ahogy megvan írva Ábrahámra, azt mondja, nem tudja, hogy hova ment, de Isten mondta neki, menj, azt ment. És mondta neki, majd gyereked lesz. És elhitte, pedig meddő volt. És a felesége még jobban meddő volt. És ment, és ment, és ment. És amikor már a halál szélén volt, és úgy tűnt, hogy sok népatyává ő nem lesz, mert egy szem gyermeke volt neki is, akkor is az van megírva, hogy úgy gondolkod, és még őt is Isten elkérte, hogy öld meg a fiadat. Azt mondja, úgy gondolkodva, hogy majd Isten föltámasztja. És úgy gondolkodott, hogy rendben, akkor nem ebben az életben, hanem majd a következőben, de odaadod nekem az örökségemet. Egy hívőnek meg kell tanulni, nem csak abba, hogy majd a gyerekeim, hanem az, hogy én már gondolkodok a következő világkorszakban. A megjelenendő dicsőségnek részese. Egy hívő, hogyha csak a mai napra koncentrál, olyanná válik, mint Salamon. Ha a gazdagság miatt, akkor azért. Ha a szegénysége miatt, akkor azért. Meg gonoszodik a szívünk, ha nem látjuk a jövőt. Én azért vagyok hívő, hogy a jövőt lássam. Azért, hogy a megjelenendő dicsőségről ne feledkezzek el. És nektek is azt üzenem, hogy ne feledkezzetek el. Nem csak azért vagy hívő, hogy túléld a mai napot. És nem csak ezért adta Isten oda az ő fiát nekem és neked, hogy megváltson engem. Hogy ebben a világban a napot, a holnapot vagy a következő évet meg tudjam harcolni győztesen, és hogy túl tudjak lenni minden problémámon, hogy majd a következőt újra meg tudjam harcolni. Ez nagyon kevés. Isten téged és engem egy következő kor dicsőségébe hívott bele. És nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Hiszen Pál is azt mondja, Isten szelleme mire tanít bennünket? Nem csak arra, hogy hogyan, melyik irányba menjünk, melyik munkahelyet válasszuk, melyik feleséget, vagy feleséget, melyik irányba menjünk el ilyen kérdésekben. Azt mondja, olyan dolgokat tanít, amit fül nem hall, szem nem lát, szív nem gondol. Amit Isten készített az őt szeretőknek. Hát én nem lehet, hogy azért vagyok hívő, hogy a holnapomat megharcoljam. Az is. De szeretném, hogyha látnátok, hogy dicsőségre vagytok elhívva. Dicsőségre. Megdicsőtesben. Megjelenendő dicsőségnek részese. Így mert Péter beszélni az atyafiakhoz hozzánk is. Azt mondja, Krisztus szenvedésének tanulja. De az eljövendő dicsőség részese. Része vagyok annak, ami eljön. Én nem a semmiért futok. Pál is oly sokszor fölteszi a kérdést. Azt mondja, mi értelme volt viaskodni? Efézusban a fenevadakkal. Ha halottak, nem támadnak föl. Ő is fölteszi. Zsolti szokta mondani neked, mi a túróért vagyok hívő. De mit szoktad, más kontextusban szoktad ezt a bevezető kérdést föltenned? Minek? Mi a kék égnek vagyok hívő? Mi értelme van naponként a halál veszedelmén állni? Mi értelme? Ezt ő mondja, ugye, nekünk ez nem kell, hála Istennek. De ő azt mondja, miért kockáztatom, miért adom fel az egész életemet? Mindenki számára felmerül ez a kérdés. Mi emberek vagyunk, én nem vagyok zsiráf, meg ez, meg az, meg egy plankton, aki arra van számva, hogy az élete első napjának első percén egy bána bekapja, és akkor tápláléka legyek a sok milliárddal együtt. Nekem Isten eszet adott, fölteszem a kérdést, uram, mi értelme van hívőnek lenni, ha a szenvedéssel, problémával jár? És az Isten válasza az, hogy nézzel a következő korszakba is. Nem csak erre szól a te elhívásod. Egy megdicsőrésbe hívlak téged. Akkor is, ha most ezen a szenvedésen keresztül vezet az út. Tudjátok, a mi Úrunk Jézus Krisztus mindenben különbözik e világ vezetőitől. Neki, amikor megkoronázták, akkor nem díszes szőnyeget tettek oda, hanem az ő fejébe római katonák fonták a dicsőség koronáját, és húzták a fejébe, hogy minél jobban fájjon. Amikor őt királlyá tették, akkor őre gúnyból tették a bíbor palástot. És hajtották meg előtte az ő térdeiket, és gúnyolták, hogy üdvözlé zsidók királya. Mégis így dicsült meg. Tudjátok? Mégis így lett az már megírva, hogy engedelmes volt mindvégig a keresztfa haláláig. Annak okáját az Isten is fölmagasztalta őt. És olyan nevet ajándékozott neki, amely minden névnél feletté való. És most nem Dávid, biztos nem sértődik meg. Izrael dalainak a kedvence, hanem Jézus Krisztus. Miért éneklünk szívesen Jézusról? Mert egy sikeres ember volt. Azok ellenére, hogy őt nem csinradattával iktatták be királynak, hanem a Pilátus palotájában a római katonák gúnnyal, de így dicsőült meg az ő neve. Mindegy, hogy mit élt meg a jelen korszakban, az Isten megdicsőítette őt. És az van megírva, hogy mert az ő megdicsősére tekintett. Amen. Ne nézzél csak arra, hogy mi miatt vagy hívő a mai napra. Ha csak egy lépés közben nézed az életedet, előbb-utóbb belekeveredsz abba a kérdésbe, mint amiről megvan írva Jobbnál is, hogy kicsoda olyan, mint Jobb. Úgy issza, azt mondja, keserűséget, mint az innivalót, mert ezt élvezi, mert ezzel tud azonosulni, mert levette a szemét arról, hogy az Isten másképp gondolkodik. Nem a semmiért harcolunk. Ez nagyon fontos. Nem a semmiért harcolsz. Pedig egyébként még a hétköznapi dolgoknak is rendkívül motivációs ereje tud lenni. Emlékeztek arra, amikor Izrael megütközik egyik ponton a filiszteusokkal. Ez egy nagyon ismert történet. És az van megírva, hogy oda viszik a frigyládát a táborba. 1 Sámuel 4:7. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, mert hallották, hogy ugye még a fridládát is beláncigálták a csatába izraeliták, és ezt mondták, Isten jött a táborba, jaj, nekünk mondták, mert ilyen még nem történt sohasem. Jaj, nekünk kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. És ugye tudjátok a történetet. Itt jön az, amit ők is elkezdenek. Tehát mondhatnák azt, hogy ez egy vesztett csata. Hiszen Fridláda, minden, biztos nézték ők is Spielberg filmjét, jönnek ki a tüzes nyíl a Fridládából, megolvadó koponya, leolvadó fej, meg minden. Megnézték ők is Spielbergnek a filmjét. De nézzétek meg, persze Isten adta a szívükbe az akarást, hogy harcoljanak. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek. Hogy a nők szolgáltak nektek, legyetek férfiak és harcoljatok. És harcoltak, és győztek. Persze Istentől rendelt vereség volt Izraelnek, ez nyilvánvaló. Nyilvánvaló, de hát mivel ott ezek ugye nem, mi nem felülről nézzük a történést, ott ez nem egyértelmű. Ott két sereg áll egymással szembe, és a győzelem, miközben mi tudjuk már így utólag, hogy az Úr kezében van, azért ott szembe kell nézni két seregnek, és az fel fogja egymást darálni. És aki tovább tudja a darálót bírni, az győz. És ehhez kellett egy lelki motiváció is, amit persze Isten adja, mert Isten munkája az akarás természetesen, de tegyük ezt félre. Nézzétek meg, hogyha a filiszteusok azt mondják, gyerekek, ott a Fridláda, amúgy is 20-szor többen vannak, meg hú, milyen lelkes, mert azt mondom, megírva bejött a Fridláda, megrendült az egész föld. Olyan újongás volt Izrael. Abban az időben egyébként a zenei meg lelki hadviselés fontosabb volt, mint a fizikai ütközet. Ezért van az, hogy két erős ember összeállt a két seregből, mint Dávid és Góliát, és aki győzött, a lelki mérleget annak a seregnek az irányába billentette. Abban az időben sokszor két vitéz harcolta meg, és az a két vitéz döntött el, hogy melyik erős seregebb erős. Meg sokszor a harci zenekarok. És a filiszteusok hallják, hogy micsoda öröm újjongáson, itt nem lehet veszteség Izrael táborában. De ők is felszívják magukat. Azt mondja, megkeresik az okot arra, hogy miért harcolnak, mégis egy eleve már elvesztettnek látott üzenetben. Megkeresni az okot, hogy miért csináljuk tovább, amikor nincs értelme, mert úgyis elveszítjük. És azt mondja, harcoljatok a családotokért, filiszteusok, harcoljatok a becsületért, harcoljatok azért, hogy ne kelljen nektek rabszolgálni a zsidóknak. Micsoda szégyen lenne ez egy filiszteus főnek, családfőnek. És megtalálják az okot, hogy felszívják magukat, és azt mondjuk, hogy megyünk tovább, és harcolunk, és győznek. És tudjátok, minden nap meg kell találni az okot, hogy miért megyek tovább. Meg kell találni, hogy miért csinál tovább. Mert ha nem látsz okot, nem fogod csinálni. Föladod. Kifekszel. Ilyen. Az ember ilyen. Még az állatokban is Isten ösztönt ad az életre. Még a legutolsó pillanatáig is küzd azért, hogy éljen. Én emberként bizonyos helyzetekben már föladnám. De egy állatnak Isten nem adott értelmet arra, hogy látszódjon, hogy annak nincs értelme. Föladja. De az embernek éppen ezért meg kell tudjam fogalmazni. És neked is kell, hogy legyen ilyen. És meg kell tud fogalmazni, hogy én most ezért most én küzdeni fogok. És én ezért most összeszedem magamat. Egyébként semmi kedvem. Összeesnék, látom, hogy ez egy esélytelen harc, de összeszedem magam. Ilyen Dávid is, ő is nagyon hasonló. Mert amikor szembenéz Góliáttal, azt hiszem 2 méter 80 magas, ha jól emlékszem, 90 kilogrammnyi a páncélja, a lándzsájának a hegye önmagában csak 9 kiló. Egy külön ember vitte a pajzsot, olyan volt, mint egy nagy tank. Abban az időben ez volt a tank. Dávid meg ugye egy palitjával manipulálta, hogy ment a csatába, és ment a szidalom. Ment, hogy Dávid, te egy kutya vagy, te egy senki vagy, te egy ebb vagy, te mit képzelsz, te kicsi vagy, pici vagy, virosposgás, tapasztalatlan vagy. És mindig az volt. De Dávid azt mondja, hogy, és elkezdő is mondani, ez igaz, de csak a medvét is elintéztem, az se volt kicsi. Csak az oroszlának is megfogtam a szakálát, azt megsimogattam, miután leöltem. Csak bebújtam oda, csak amikor elvitte a medve a nyájamat, utána mentem és leöltem. És kezdi Dávid is magának elmondani, hogy van győzelmeim, és azok se semmik, Úgyhogy te jössz Garda a dárdával, én megyek a seregek ura nevével. Ámen. És győzött. Ámen. Vagy a Nehémiás könyve, Csabi kedvenc könyve. Ebből írtuk a diplomáját. Csabinak. Nehémiás könyve. Azt mondja Nehémiás 4-ben. Amikor Szamballat, Tóbiát továbbá az arabok, Isten áldjon Sanyi bácsi, Ammóniak, Asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalának a javítása előre haladt, tehát egy csomó ellenség fel van sorolva, és réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak. És egy akarattal összeesküdtek, harcot indítanak ellenünk. Azt mondja Nehémiás, de mi imádkoztunk Istenünkhöz éjjel és nappal, védelmet állítottunk. A júdaiaknak, mondja a 4. verszak, azonban ezt mondták, megrokkant, mondják a júdaiaknak is, megroppant a teherordók ereje, pedig sok a törmelék, mi már nem tudjuk építeni a várfalat, negatív beszédek, fenyegetések, ellenségek, miközben ugye Nehémiások egy teljesen vert helyzetből kell újraépítsék Jeruzsálemet, ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, azért ezek ijesztő szavak. És itt ugye nem meséről van szó, hanem tényleg arról, hogy bármelyik éjszak őket kinyírhatták. Azzal véget vetünk a munkának. És itt van egy helyzet, amiben szintén a nép kezdi elveszíteni, hogy mi értelme van ennek. Hát hagyjuk már Jeruzsálemet a fenébe. Ezt éljünk békességbe, kössünk szerződést, még a kicsit turistaként felépítjük a turista látványosságnak, még mindenki hasznot húz belőle. Arabok is, Szamballat, Tóbia, kössünk üzletet. Mi értelme ennek? Azt mondja, szomszédsáv hozzánk jöttek, 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Ment az elszívás. Agy elszívás. És utána jön, amit Nehémiás mond. Majd szemlét tartottam, mondja Nehémiás, és elők állva ezt mondtam az előkelőknek, és a többi, nép többi részének. Ne féljetek tőlük. A nagy és félelmetes úrra gondoljatok. Mennyire fontos, hogy ilyen negatív időszak van, amikor minden negatív. Magyarország borzasztóan negatív most. Borzasztóan. Azt mondja, nagy és félelmes ura gondoljatok. Azt mondja, harcoljatok a testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, és otthonaitokért. Ámen. Mit mond Nehémiás? Megtalálta, hogy az emberekbe fölkelts az, hogy nem a semmiért csinálod. És ezzel azt is mondja, hogy amikor azokat a gonosz beszédeket hallgatod, ti is, telőd, amiket nektek mondanak, hogy hagyjátok abba, az a valójában a jövőtöket. Ezeket akarják tőletek elvenni. És elkezdi mondani nekik, hogy nem a semmiért harcoltok. És elkezdi megmondani nekik, testvérek, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért, otthonaitokért. Hogy van ok annak, hogy küzdjél. Látjátok, milyen fontos az, hogy egy ember tudja azt, hogy nem a semmiért csinálom. Mert ha semmiért csinálom, akkor ezek a beszédektől az ember azt mondja, hogy tényleg nem éri meg. Magamért nem csinálom. De amikor az ember olyan dolgot ért meg, ami fontos, akkor azt mondom, érdemes csinálni. És ez egyébként a hétköznapi életben is így van, hogy az ember sokszor belekeseredik a munkájába, belekeseredik a monotóniájába, belekeseredik abba, hogy élnie kell az életét. És ilyenkor nagyon fontos megtalálni, hogy de nem a semmiért csinálom. És én úgy hiszem, hogy különösen apaként, szülőként és hívőként is az ember megérti azt, hogy másért csinálni. Azt mondja, jobb adni, mint kapni, mondja Jézus. Hogy másért csinálni sokkal jobb, mint magamért. És hogy ennek van értelme. És hogy az ember megérti azt, hogy nem azért csinálom, hogy csináljam, mint Salamon. Csinálom, azt ennek se volt értelme. Azt is csinálom, azt annak se volt értelme. És nem jön rá az egészre, mert a gazdagság teljesen elvesztette ebben a fonalat, hanem csinálom valamiért, amit Isten, érzem, hogy ebben ott van Isten. És csinálom ezekért a dolgokért. Még ezek is nagyon fontosak. Egy ember fel tudja szívni magát. Rendben. Oké, akkor csinálom a gyerekeimért. Csinálom a gyülekezetemért. Csinálom a testvérekért. Adott esetben el tudom mondani. Csinálom azért, hogy ne legyek szolgája ennek a világnak. Mint mondták a filiszteusok. Csinálom a becsületért. Hogy csak azért is végig csinálom. De valami ott van, ami engem újra és újra motivációba helyez. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy kezd jönni az erő. Az emberből fölfakadnak források. Kezd jönni az erő, hogy értem, hogy nem azért kelek fel reggelente imádkozni, hogy imádkozzak. Nem önmagában van a cél, hanem azért, mert tudom, hogy ennek van értelme. Sőt, igazából ennek van értelme. Annak van értelme, hogy keresem az Istent. Most úrvacsán mondtam, hogy az engem keresetek és éltek. És ennek van értelme, mert ez előre mutat, mert ebben benne van a jövő. Ahogy mondja Pál is, azt mondja a gimnáziumnak, most nem a középiskolának, hanem a testgyakorlásának, gimnázium, innen jön, azt mondja, kevés a haszna. Mert az ugye arra jó, hogy ebben a világban megtartson engem egészségben. De a kegyesség az mindenre hasznos, mert megvan benne mind a jelen, mind a jövő élet ígérete. Megéri kegyesnek lenni? Hát gondold be, ha megéri sportolni, megéri egészségeset élni. Mert abban benne van az, hogy legalább ezt a terpeszt, ezt a 80 évet hasznosan tudom vele tölteni. Akkor gondold bele, hogy a kegyességre azt mondja, hogy ez túlmutat a 80 éven. Ebben benne van az, hogy a megjelenő dicsőség részese vagyok. Hogy benne van az az ígéret, hogy én elmegyek, és helyet készítek neked. És ha eljöttem, akkor elviszlek, és elviszlek téged. És ez nem mese. Aki nem tudja a jövőt valóságként kezelni, az nem tudom, hogy tud hívő lenni. Pál is azt mondja, ha csak ebben az életben reménykedek Krisztusban. Azt mondja, minden embernél nyomorultabb vagyok. Miért? Mert Krisztusban sajnos le kell mondani egy csomó dologról ebben az életben, amit egy hívő nem tehet meg, és hátrányos helyzetbe kerülök a világi emberekkel szemben, mert ők hazudhatnak, lophatnak, becsaphatnak embereket, sikeresebbek lehetnek, mint én ezt nem tehetem meg, és egy csomó dolgot sem tehetek meg lelkiismeretem miatt, és ezért elvesztegetek egy csomó dolgot, amire Pál azt mondja, ha halottak, nem támadnak föl. Azt mondja, nincs semmi értelme az egész küzdelemnek. Ő is azt mondja, elvesz, kihúzzuk az egész alól a talajt. Akkor együnk, ígyunk. Holnap úgyis meghalunk. De távol legyen. Újra és újra Pál is, nézzétek meg, visszakanyarodik abba, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Miért harcoljak? És rájön, de megéri. Megéri küzdeni fenevadakkal Efézusban. Ha Isten arra rendel, hogy menjek Efézusba, és ott szellemi harcoljak, és szembe helyezkedjek ezekkel a óriási szellemi erősségekkel, úgy, hogy majdnem belehalok, mert neki ez volt a rendelése, akkor ezt megcsinálom, mert tudom, hogy ma halottak föltámadása. Legrosszabb esetben meghalok és föltámadok. Azt mondja Pál, de nem a semmiért csinálom. Atyám, fiai, nem a semmiért lettetek hívők. Sőt, azt tudom mondani, miközben egyébként tényleg hívőként is tudok harcolni a családomért, a gyülekezetemért, fizikai dolgokért is, és engem ez motivál, üzemben tart. De közben a következő korszakra is gondolok, hogy a kegyességben benne van az, hogy a hívő életem nem csak erről szól. Én tudok gondolkodni a következő korszakban is. És ez egy nagyon jó dolog. Hogy uram, hát annyi ígéreted van, ami nem erre a földre szól, és szeretnék ebben részt venni. Dicsőség Istennek. Ezért van ez, hogy én látom azt, hogy Dávid ilyen optimista volt. Azt mondja, jövendő a béke emberé, a következő korszak a béke emberé. Hát most lehet, hogy végig harcolom. Nem baj, majd a következő korszakban megöröklöm a földet. És így lett, Dávid így lesz ezzel a dologgal. Úgyhogy Nehémiás is megtalálja, és az van megírva, hogy az emberek attól kezdve fölfegyverkeznek, lemegy róluk a gyengesség, az erőtlenség, hogy addig ilyen kedvetlenek voltak, erőtlenek, nem volt semmihez kedvük, passzívak voltak, keserűek voltak, mert nem látták az értelmét. De amikor ne is mondja, figyelj, hát ott a családod, hát legalább nézz rá, hát őket már csak ne adod a szamballatnak, tényleg, ennyi. És egyből az ember kezdi érezni, hogy hát nekem küldetésem van, nekem feladatom van, és panaszkodhatok, hogy én családfőként arra vagyok számva, hogy kiálljak harcolni majd az ellenséggel. Azt a panaszt maga idejében három példányban nyújts be az Istennek, hogy téged erre rendelt, és nem gyerek vagy, meg nem nő vagy, meg nem ez vagy, nem az vagy, de ha már az vagy, akkor találd meg benne az értelmet. És örülj neki, hogy van értelme az életednek. Egyikünk élete se értelmetlen. Egyikünk se feleslegesen van itt, és véletlenül. Még Isten a körmömet is valamire szánt. A nők biztos arra, hogy még szebbek legyetek, én azért, hogy még több koszt tudjak kiszedni belőle, meg olyan jó vakarni a fejemet, meg a gyerekeim hátát. Más nem erre, nagyon jó a köröm, nem? A gyerekeim beállnak ide elém, így vesszük az üzenetet, hogy mehet a vakarászás. Úgyhogy ha más nem, nem felesleges a köröm. Így van? Egyik őtök se az. Találd meg az értelmét annak. Miért vagy hívő? És csináld tovább Isten munkáját. Holnap is kelj fel, uram, nem értelmetlen az életem. Küzdök, harcolok az életemért és a családomért. Ámen. Nem értelmetlen. Akkor is, hogyha az ember úgy érzi, hogy elveszíti maga alól a fonalat. Életemben egyszer veszítettem, teljesen a lábam alatt talajt, még nagyon fiatal hívő voltam, ezt már elmondtam itt nektek, és a villamoson láttam egy ember olvas Bibliát, oda mentem, hú, de jó, te is hívő vagy, meghívott magához, kiderült, hogy egy ilyen házi szektának a tagja, nem tudom sajnos másképp más szóval illetni, és akkor mindent elmondtak, hogy milyen bibliátlan, hogy sokat keresnek a hívők, meg ez, meg az, és nem tudtam rá mit mondani, és amiben addig hittem, kihúzták a lábam, és azt hittem, hogy végem van. Hívtam gyorsan Nagy Pétert, Péter, segíts nekem, azt Péter meg a maga bátor modorával, vagy bádoratlan modorával, azt mondja, felejtsem el, ennyi volt a vigasztalás. Így nőttem fel, így lettem ilyen bolond, úgyhogy ennyi mondta, felejtsem el, mondom, kösz Péter, mondhatnám valami mást is, hogy most ez hogy van, mint van, de nem mondott, mindegy. Megoldódott ez a komplexus is az életembe. De tényleg az ember, amikor azt érzi, sőt, emlékszem arra is, talán ezt is mondtam már nektek, ez is nagyon szemléletes példa volt, általában sok dolga van az embernek, meg Miskolcra, egy egész napi program van, hívnak fel a Miskolcra, hogy oda a program. Abban a pillanatban, mint a rongy összes, nagyon fáradt lettem. Addig is ott volt a fáradtság. De abban a pillanatban, hogy nincs cél az életemnek, kész. Ott ültem, emlékszem, mondom, összes. Addig nem éreztem semmit. Mert volt programok, és ott emlékszem, a Búza téren kapom a hívást, hogy elmaradnak ezek. Azt hiszem, pont Budai Zsoltékhoz mentem valami miatt, és elmaradt, és emlékszem, abban a pillanatban rám tölt egy fáradtság. Olyan, hogy nem bírtam leküzdeni. És tudjátok, ilyen a hívő élet. Ha nincs célja, akkor minden baja van az embernek. Ez is baj, az is baj. De amikor célja van, és csinálom, és tudom, hogy most, ha más nem, tényleg, harcolok a családomért. Hát van ott is elég sok harcolni való. Harcolok a gyülekezetemért, harcolok ezekért a célokért, harcolok azért, hogy Isten munkája előre menjen Mezőkövesden. Ezek lehetnek olyan célok, amiket magadévá tehetsz, hiszen Nehémiás azt mondja, harcoljatok ezért, azért, amazért. Vagyis magamévá tudom tenni ezeket. Ámen. 1 Korintus 15-ben Pál is ezt a kérdést járja körül. És akkor ugye virtuálisan fölteszi, mi van, ha nem támadnak fel a halottak. És akkor itt jut el arra a következtetés, hogy tök fölösleges az egész hét. Tehát a legalapvető kérdés mégiscsak nem a család, meg nem ezek a kérdések, hanem hogy egy hívő, mint keresztény, mint újjászületett, újszövetségi hívő, nekünk nem az az alapunk, hogy Isten Mózesnek megjelent a Sínai hegyen. Nekem nem ez az alap. Legalábbis én nem szeretnék zsidó lenni. De akinek ilyen terve van, az se ne. Nekem az az alap, hogy Krisztus eljött, meghalt és föltámadt. Ennél nem lehet alábadni, mert ha nem támad fel, azt mondja, hiába való a mi munkálkodásunk, mondja Pál, de hiába való a ti hitetek is. A hiába való azt jelenti, hogy semmit érő, üres, értéktelen. Tehát ez a legelsőbb alap. A Krisztus nem támad fel, oké. Okay. De ettől kezdve minden más is teljesen fölösleges. Tehát tök fölösleges szombat délutánonként összeni. Ne jöjjünk ide többé, soha, ha Krisztus nem támad föl. Tök fölösleges. Üres, hiába való. Viszont Pál eljut ugye arra, hogy hát ez lehetetlen, hát csak Jézus föltámadt, ez nekünk nem lehet kérdés, szerintek erről bizonyságot tesz. Ezért az 58. verszakban csak ezt mondja azért, illetve a 29-től olvastam először, azt mondja, különben mi értelme van, mondja az én fordításom, Károly nem ezt mondja, hogy a halottakért keresztelkedek meg. Ha halottak egyáltalán nem támadnak föl, miért merítkeztünk beértük? Azt mondja, mi is? Miért vállaljuk minden percben a veszedelmet? Mi értelme van, ha Krisztus nem támad föl? De leúszhatom alacsonyabb szintre, mi értelme van minden percben hívőnek lenni, ha ennek semmilyen, ha emögött nincs semmilyen cél az életemben? Én nem akarok hívő lenni azért, hogy hívő legyek. Sőt, azért sem akarok hívő lenni, hogy jobb legyek. Ez teljesen fölösleges. Azért akarok hívő lenni, hogy megismerjem Istent. Azt mondja, naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez, testvérek, mint a veletek való dicsekvésem Krisztusban, a mi úrunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem, itt mondja ezt a kérdést, mi a hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak föl, ha nincs célja a hívő életemnek, együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Ezért van az, hogy a hívők, amikor elindulnak az erkölcsi lejtőn, ez akkor történik meg, amikor elveszítik annak az értelmét, hogy van értelme hívőnek lenni. Onnantól kezdve ki van kövezve a lejtés. Hiszen előbb-utóbb az ember azt, hogy nincs értelme betartani, úgymond, idézőjelben mondom, a szabályokat. Hát minek? Annak is jobban megy, aki így van, úgy van. És ahogy az ember elkezdi, hogy nincs miért harcolni, megy lefelé, együnk, A napi élésnek jön az időszaka, és ezt érte meg Salamon. Együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Őt nem érdekelte a jövő. Engem érdekel. Azt mondja, ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Érdekes, milyen kontextusban hangzik ez el. Hányszor, biztos, hogy hallottátok már ezt az igét, nem? Jó erkölcsöt, rossz társaság. Milyen kontextusban hangzik el? Nem azt mondja, hogy ne menjél bűnös emberek társaságába. Mert így szokták, hogy így általában ez üzenet. Nem. Azt mondja, olyan társaságban ne menj, ahol azt veszed le, hogy nincs értelme hívőnek lenni. Ugyan, olvassátok el. Ahol nincs értelme. Ahol azt mondja, nem érdemes hívőnek lenni. De érdemes. Nem a semmiért futok. Ezért mondja a végén, mert csak oda jut Pál, 58. vers, 1 Korintus 15, ha nem volt tiszta, majd nem mondtam volna, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak. Rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a fáradozásotok nem üres, céltalan, értéktelen, ez jelenti a hiába való, üres, céltalan, értéktelen az Úrban. Ámen. Tudod, hogy nem hiába való, amit az Úrért teszel? Hát most gondolj be, aki azt mondja, hogy tök fölösleges imádkozni, nem fog imádkozni. Azt mondja, semmi értem. Akkor se jobb, ha imádkozok, és akkor se rosszabb, ha nem imádkozok. Abban a pillanatban az ember feje, mert így gondolkodik az egyszeri Ádámfi, beprogramozódik, bejön egy torz gondol, gonosz társalgás, bejön. Egy gonosz, nem Istentől való gondolkodás, hogy felesleges, nem jó, hiába való. És abban a pillanatban az ember, ha már érzi azt, hogy nincs értelme a fáradozásnak, akkor nem fog fáradozni. Előbb-utóbb föladja az ember, mert aminek nem látja értelmét, azért nem fárad. Aminek viszont látom az értelmét, azért fáradok. Ezért van az, hogy igenis, amikor az ember újra és újra az imához odaáll a Bibliához, odaáll a szolgálathoz, azt akkor tudom tenni, amikor harcolok a fiaimért, én meg akarom menteni. Századjára is meg akarom menteni. Én századjára is neki akarok futni, mert nem hiába való. És ez van a Malakiás könyvében is, amikor mondják, hogy hiába való az Istennek szól, és tanakodnak azok, akik félik az Urat, hogy tényleg ez egy kérdés, most érdemes, vagy nem érdemes? De csak arra jutnak, hogy érdemes, mert nem a semmiért csinálod. És szeretnélek kérni benneteket így, hogy álljatok Isten elé, és újra vegyétek el Istentől, hogy uram, de jó hívőnek lenni. És nem azért vagyok hívő, hogy hívő legyek. Nem rekurziva magyarázat, mondja ezt a logika. Önmagába keresendő. Azért főzünk palacsintát, vagy sütünk, hogy palacsintát füssünk. Nem ezért sütünk palacsintát. Azért sütünk palacsintát, hogy gyerekeink jól lakjanak. Mit? Finom? Majd sütök neked palacsintát. És akkor majd relativizálódik ez. Életemben nem sütöttem még palacsintát. Azért házasodtam meg, ha ne vicceljetek. Jó, ez egy alacsony szint, de ez is benne van. Igen, többit ne részletezzük. Szóval nem azért vagyok hívő, hogy hívő legyek. Ez butasság. Én nem ezért vagyok hívő. Nem azért vagyok hívő, hogy jobb ember legyek. Azért vagyok hívő, mert tudom, hogy Istennel, akik félik az Urat, mint a 37. Zsoltár, azok öröklik a földet. Azok meglátják az Urat az élők földjén. Azok öröklik az Úrnak a dicsőségét. És visszahozom ezt még a jelenbe is, akkor tudom azt, hogy az Úrral együtt, ha én mint ember fel is adnám, de az Úrral együtt, még a hétköznapi harcokban is, győztes tudok lenni. Mert meglátom az értelmét, hogy nem a semmiért, és nem egyedül, és nem üresen, a pusztában állva harcolok, hanem amint Dávid mondja, hogy ugyan most kimegyek a boxmeccsbe, de én az Úr nevében megyek ellened. És ott ugye nem látszik majd az Úr, de ott az Úr. Hát azon majd látszik az Úr. Ezért szeretnének bátorítani, hogy nem semmit érő, nem üres, nem hiába való, nem a időnek, pusztításnak való. Pál is azt mondja, ti vagytok az én dicsekvéseim. Egy hívő, úgy hiszem, hogy mindent tettem, majd valahol, ahogy megvan írva, hogy Isten minden dolgomat, Isten majd megáldjam és megjutalmazza. Én úgy hiszem, hogy még azok a dolgok is, például ez a házépítés is, Nyilván ez elpusztul majd az örök tűzben, ez biztos. Mégis, ez nem fog? Nem fog. Mégis úgy érzem, hogy mivel Istennél teszem, mégis megmarad belőle valami. És benned is megmarad valami, amit én tehettem, és bennem meg, amit te tettél. Egy hívő az örökké valóságnak dolgozik. Úgyhogy nem hiába való a munkám. Ja. Úgyhogy keressétek meg az okot, ami miatt tovább menjetek. Minden nap. Amen. És akkor egy nagyon jó film, a Gladiátor című film, nem tudom hányan láttátok, Ridley Scott rendezésében. Az a kérdés, hogy hányszor? Ott hangzik el egy csata előtt, hogy nem a fussatok bolondok. Mit életünk folyamán cselekszünk, hadd mondjam már végig. Az örökké valóságban visszhangzik. Ez egy római mondás, de igaz, ránk igaz. Ámen. Mennyei atyánk, Jézus.